a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
December 1-én a Magyar Rádiózás napján önök a nap vendége című műsorunkat hallják a mikrofonnál. Ezen felén Kecső Rihárd, a túloldalán pedig Zahorán Adrián és Szalóci Pál. Folytatjuk a beszélgetésünket. Múlt idézésnél jártunk, és kicsit ugrándozzunk az időbe, mert hogy pont nem is olyan régi hír, ha már a Magyar Rádiónál tartottunk, hogy ugye a Bródy Sándor utca épületet most ledózerolták, hogyha már itt a dózadorolásról beszéltünk. Ez hogyan érintett titeket, akár lelkileg, akár szellemileg, mindenhogy?
Hát, ha én kezdenem, akkor az a számomra a legdöbbenetesebb, hogy én még 3 évvel ezelőtt még benn voltam a rádióban, a 20-as stúdióban, ami a hangjáték, a leghíresebb hangjáték stúdió volt, és teljesen megdöbbentem, mert már félig meddig nem volt semmi a rádióban. Tehát gyakorlatilag mondták, hogy abban maradt, ugye már kivitték a Kunigunda utcából rádiót is. Hát néhány stúdióban még azért dolgozgatnak, és többek között engem egy gyártásvezető hívott, hogy a 20-as stúdióban volna egy hangjátékfelvétel, és ahhoz kellek. És mondom, nem egészen értem, mi hol? Bródy Sándor utcában, a 20-as stúdió? Igen, ott. És én a legnagyobb meglepetésre, ilyen váratlan módon megint beléptem évek után először a Bródy Sándor utca kapuján, és mentem fel a 20-as stúdióba, és döbbenet volt számomra az a séta, mert az fönn a hátul a folyosó végén, a második emeleten, és végig kellett mennem a tök üres, bezárt ajtajú stúdiók előtt, folyosó kongott az ürességtől, a régi plakátokon még ott voltak 15-20 évvel ezelőtti feliratok, és a büfé az természetesen nem működött, tehát a pagodának nevezett emblematikus helyen úgy át lehetett menni minden további nélkül, ellentétben a régi szép időkben, amikor ott nyüzsögtek az emberek, és az ember legalább 3 helyen megállt beszélgetni, és olyan síri csend volt, és olyan kripta hangulat fogott el, hogy majdnem elsírtam én is magam, mire fölértem a 20-as stúdióba, és ott a stúdióajtón belül meg, mint a régi rádióba csöppentem volna, ott volt szokásos stáb, ugye, a technikusok, a rendező, a hangmérnök, a gyártásvezető, mindenki ott volt, és jaj, gyerekek, de jó ide most belépni, hát ez most teljesen olyan, mint a régi. És tényleg a stúdió is még belül berendezésileg is minden úgy volt, ahogy régen, még ezek a régi hangkeltő készülékek is ott voltak a stúdión belül, és ott egy felvételt csináltam. Ez volt az utolsó alkalom, amikor én rádióban voltam, mondom, ez már legalább 4 éve, és aztán valahogy ez annyira megnyomott, hogy úgy döntöttem, hogy én igyekszem lehetőleg elkerülni ezt a tájékot. Néha kocsival volt dolgom, akkor úgy elmentem előtte, de szinte nem is néztem rá. Tehát próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy én most ismerős helyen járok. Szóval nagyon megdöbbentő volt, és én megmondom őszintén, hogy csak a hírekből meg az információkból hallottam, hogy mi történik, mert nem akartam látni. Persze mindig volt a Facebookra föltéve egy ilyen rémisztő kép, ahogyan bontják az épületeket, jól kifogták a betonbunkert, mert azzal nem tudtak elbánni, amit még a szocializmusban építettek, ugye egy ilyen háborús helyzetben egy ilyen védelmi helyet, ahol a rádió még működhet, és azt nem tudták szétszedni hónapokon keresztül, a legmodernebb fúrófaragó gépekkel sem tudták, mert annyira megcsinálták ezt annak idején. Azban egy kicsit úgy keserűen mosolyogtam, hogy így jártatok, de egyébként egyszerűen nem akartam arra menni. Úgyhogy lehetőleg kerültem mindent. Ez biztos, hogy egyszerűen fölfoghatatlan volt számomra.
Pont a napokban láttam egy felvételt, amiben pont te adtál interjút, és akkor láttam, hogy elmentetek arra.
Ja, hát akkor a riporter rábeszélt erre, hogy menjünk oda. Mondtam neki, hogy jó, hát akkor a riport kedvére 80 éves portrét csinálták rólam, és akkor a Nézsi Zoli azt mondta, hogy mindenképpen szeretne ott a rádió környékén is, még a Bródy Sándor kapujába is odavitt, és akkor be kellett néznem azon a látszón, szerencsére nem látszott semmi. Mondtam is, hogy nem látok semmit, hál' Istennek, mert akkor már nem volt az például a pagodában nincs a helyén. Tehát, hogy benéztem volna, és meglátom azt a szétbarmolt udvart, hát az biztos, hogy nagyon fájt volna. De hát ez egy szomorú történet.
Én soha sehol nem tudtam sírás nélkül megszólalni, így se. Én a Palit arra kérem, a legfontosabb részt, a hatos stúdiót, mondd el, kérlek, hogy az miért volt maga a gyalázat és a bűn, annak az elpusztítása. Bocsánat, azt az európai hírű, elképesztő minőségű, mindenhol elismert zenei, szellemi műhely központját. Mondd el, kérlek, a hatos stúdiót. Nem tudok beszélni róla.
Hát az az igazság, hogy ez engem is azért lepett meg, mert az volt az egyetlen olyan hely, amelyik tényleg többszörösen védett állapotban volt, és mindenki azt hitte, hogy ezt komolyan fogják venni. Tehát, hogy az egy iparművészeti, vagy nem tudom, ipartörténeti remek mű, annak idején, hogy a 20-30-as évek elején épült, és tökéletes, korabeli akusztikai lehetőségekhez képest tökéletes volt, és tényleg védett volt, kifejezetten védett volt. Tehát azt mondták, hogy ahhoz nem fogunk nyúlni, az ott marad. És mit tettek vele mégis? Elmozdították az egészet, és leszerelték az összes berendezést, és a hatos stúdió az egy, tényleg egy emblematikus
hely volt. Fordultak ott meg? Hát a világ legnagyobb zenészei és koponyái. Az elképesztő a névsor, nem tudjuk elmondani.
Igen, és hát tulajdonképpen egyszerűen értetlen számomra, hogy akkor mit ért az, hogy ez kvázi védett.
Semmit.
Volt, és egy ideig úgy dillegett a dolog, mondogatták, hogy nem, azt meg, az jó lesz majd az egyetemnek is a hatos stúdió, mert ugye lesz egy olyan tér, ahol lehet koncerteket lehet csinálni, meg ilyenek, hogy az a jót tesz az egyetem kulturális életének, és hogy a központjában, a kampusz közepén van egy stúdió, ahova zenekarok járhatnak, és felvételeket lehet csinálni. Mint hát ott a Dumarul, aztán végül is valaki úgy döntött, hogy hát az a hely neki kell. És akkor ennyi.
És a púr és homu vagy muk most már.
Nagyon fáj ez nektek, mint ősrégi rádiósoknak.
Persze.
Borzalmasan.
Én az utolsó emberek között voltam, azt hiszem, meg úgy tudom, aki járhatott a Bródy Sándor utcában, akit elvittek, már akkor sem működött ott semmi, mert akkor már jó régóta a Kunigundán dolgozott a Magyar Rádió szerkesztősége. A hatos stúdiót mi volt szerencsém látni. Tehát én tényleg az utolsó között vagyok, aki ezt átélhette, hál' Isten, és ezért nagyon hálás is vagyok. És ebbe belegondolni csak abban a részében, hogy van az a mondás, ugye, ami másnak kincs, az annak nagyon sok embernek semmit nem jelent, és egy kacat kvázi. És valahogy ez is egy olyan.
Kigépen száll fölébe, s kijachton száll fölébe, annak térképe táj. Te honnan is tudhatná, hogy nekünk miért fáj?
Ezt szépen megfogalmaztad, látod? Ezt én nem is tudtam volna így rímekbe szedni.
Ez van a szívemben.
Amikor kimondja az ember, akkor a legjobb. Muszáj rákérdeznem.
No.
Pali, a te hangod nagyon összecseng az emberek fülében a metróval és a vasúttal.
De a vasút most már azt kell mondjam, hogy hála Istennek nem az én hangomon megy.
Nagyon sokáig ment.
Évtizedekig ment, igen, az egész országban. Most már a Mátyus Kati egykori kolléganőm vette át a stafétavozat, és most már ő szól mindenhol. Szép lassan, fokozatosan lecserélték a hangomat, kezdték a keleti ország részben, aztán jöttek Budapestre, aztán a nyugati ország részben még egy ideig a Gyesebb vonalain állítólag én voltam, ami ugye már Sopron környéke, és aztán megszűntem gyakorlatilag. Ez önmagában véve egy olyan korszak volt, ami persze, hogy nagyon hosszú ideig tartott, úgyhogy tisztelettel tudomásul vettem, hogy az idő múlik, hogy valaki kitalálta, hogy a női hang jobban a csarnokokban, ahogy szól, ezt mások kételkednek benne, de mindegy. A lényeg az, hogy én onnan már le voltam véve, de a metró, a föld alatti magyar-budapesti közlekedés, ugye, mert a föld felett a Tarcsa szintén egy kolléganő hallatszik minden villamoson és buszon, én meg a föld alatt. Tehát ez maradt a utolsó ilyen emblematikus dolog az én munkámban, ami kicsit, hogy mondjam, ambivalens érzéseket ébrez bennem, mert hogy nyilvánvalóan jót tett a ismertségemnek, a mai generációk innen ismernek kizárólag, viszont nem a legfényesebb tevékenység volt az életemben abban a 41 évre, amit csináltam, vagy még ma is csinálok. Tehát tulajdonképpen mondtam már, hogy ez a Gugyerák effektus van bennem. Gugyerák volt az, aki Bárdi György, a híres színész, aki azt mondta, hogy na, innentől kezdve, hogy meghallotta a közönség soraiból, hogy ott a gugyerák, és közben Shakespeare-t játszott a színpadon. No, akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de őtömet nem. Én nem mondtam ilyet, meg nem kellett, mert a MÁV-ról automatikusan lekerültem. De az az igazság, hogy ma már a mai fiatalság ebből ismert. Tehát én tanítottam a főiskolán, és úgy kezdtem a órákat, hogy mondtam, hogy Szalóczi Pál vagyok, a Magyar Rádióban 42 évig, meg tévében mondtam a híreket, és így néztek a srácok rám, 18 éves gyerekek. És mondom, kérem, vigyázzanak az ajtókra. Jaj, a tanár úr! Így kellett bemutatkoznom. Hát szóval ez a mai fiatalság. Most ezért hálás is lehetek akár. Persze nyilvánvaló, hogy a bizonyos népszerűséget ez adott. A mai generációknak csak ez.
Nem baj, az Gábor Zsazsa is megmondta, hogy mindegy, hogy mit csak írjanak rólam.
Hát igen, ilyen alapon valóban.
Igen, mert azért én nagyon sokat járok metróval, akár csak ide a rádióhoz is, és minden egyes alkalommal beugrik, hogy hát ezt a hangot én ismerem, de hogy ez a hang ez nem innen van, hanem sokkal-sokkal jobb helyről. Legalábbis bennem ez van, nyilván a fiatalok üzemen nem így gondolkodik a te hangodról, vagy akár az Andrián a te hangodról.
Nekem olyan jó, hogy ott van a metróban velem a Palkó, nekem egy örök támaszom, szívem virága.
Nem, hát szóval kétségtelen, hogy én már annyira automatikus számomra, hogy ha metrón járok, hogy magamat hallom, hogy nem is fogom fel. Ott ülök, megyek utasként innen-oda, közben szól egy ember, aki mondja kötelezően az állomásokat, és egy idő után esik csak, tehát ez te vagy. Ja, tényleg én vagyok. Szóval nekem ez már automatizmussá vált.
Unod már magadat,
hát
Pali?
Néha unom magamat, igen.
Van olyan.
Néha megunja magát az ember, ezt én szoktam tapasztalni, amikor mondjuk előre gyártok le a hangot, és folyamatosan beszélek megállás nélkül, akkor már egy kicsit azért szoktam unni magamat, ilyenkor jó jön a váltás, de hát persze ez előfordul ebben a szakmában.
Előfordul ez mindenkivel.
Nagyon sokunknál. Hogyan tekintetek vissza erre a hosszú időre, ami eltelt ebben a szakmában? Milyen érzések vannak bennetek?
Én kezdjem.
Akkor mondom én, hogy legyen rövid, mert szerintem már nagyon fogy a műsoridő. Ezt, amit ott mi végeztünk, ez megvan, Ricsi. Ezt már nem veszik el tőlünk, és hihetetlenül aranyosak és hálásak még mindig a hallgatók. Hadd mondok egy rövid példát, mondjuk, hogy egy bankban a banktisztviselő meglátta nevemet, kiszállt az üvegkalickájából, kijött és kezet fogott velem, és azt kérdezte maga, miért nincs már a Bartók rádióban. Vagy azt mondta a virágos nő, jaj, de ismerős a hangja, honnan is? Hát innen-onnan. Nekem ezek kitüntetések, meg amikor a technikus megdicsér, nem a plecsnik, nem az érdemrend, a kollégák. És ebből annyi van, hogy mi, Pali, nagyon-nagyon gazdagok vagyunk, anélkül is, hogy ehhez a hatalmasok kellettek volna.
Hát nekem az a igazság, hogy mindig az az érzésem, hogy iszonyatosan szerencsés vagyok, mert én a 70-es években kezdtem a rádiózást, és a rádió akkor a legaktívabb, legfelmelőbb idejében volt, tehát az úgynevezett aranykor volt a miénk. Egészen 90-es évek elejéig, gyakorlatilag ez egy nagyon prosperáló korszak volt. A rádió saját maga felfedezte az új dolgokat. A rádióban politikailag a legnyíltabb és a legbátrabb volt a hangulat, tehát köszönhetjük a egykori szeretett elnökünknek, Hárs elvtársnak, mert mindig Hárs elvtársnak hívjuk, Hárs István egyébként a becsületes neve, aki ugyan központi bizottsági tag volt, de ugyanakkor rádióelnöke is.
A legcsodálatosabb rádióelnök volt.
Nagyon jó ember volt. És ő tartotta a hátát a központi bizottság felé, tehát a Magyar Rádiónak nagyobb lehetőségei voltak a 80-as évek második felében például kiúróan nagy, úgyhogy az egész ország a rádiót hallgatta, amikor ugye a rendszerváltás felé közeledtünk, és egyre többet lehetett mondani, egyre több olyan témát lehetett bedobni, ami korábban tabu volt. És ez mind az is volt, hogy egyrészt ugye a politikai helyzet változott, másrészt meg az elnök úr, elvtárs, Hárs, és a harmadik pedig, hogy olyan generáció nőtt fel a rádióban a zseniális műsorvezetők, riporterek, szerkesztők, akik ezt kellően ki tudták használni a tehetségükkel. Tehát gyakorlatilag ez egy tényleg egy aranykor volt. És én ennek az aranykornak részese lehettem. Az elejétől szinte a végéig, és akkor romlott már így a rádió minősége, nem azért, mert én eljöttem onnan, de onnantól kezdve úgy éreztem, hogy ez már nem az a rádió. Tehát innentől kezdve már könnyebb volt a búcsú idézőjelben, hogy én most már ezt nem is biztos, hogy akarnám csinálni.
Tehát mi köszönjük, jól vagyunk, és azért is jól vagyunk.
Így a műsor végéhez közeledtével még mindenképpen szeretnék azt megkérdezni tőletek, hogy mit üzennétek a mai fiataloknak, akik most kezdik a rádiózást, a pályájuk elején vannak, vagy csak fontolgatják, hogy ebben a csodás műfajban szeretnének dolgozni?
Hát én azt üzenném nekik, hogy ne hallgassanak a szirén hangokra. A rádió mindig is fog élni, lehet, hogy más formában, mint a mi időnkben, de hogy ez nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy a rádió egy örök műfaj. Írták már az írott könyveket is, meg mindent. Ugye mindig azt hittük, hogy a mozit leírták, amikor megindult a stream, meg a minden, a televízió nézés. És minden megmaradt, mert mindenre szükség van, és minden, ami valamilyen formában szórakoztat, az úgy idomítja magát, úgy időzítődik, hogy aktuális legyen, és fontos legyen mindig. Tehát így a rádió biztos, hogy egy olyan műfaj, ugye csak fülre hallgatva, minden más lehet csinálni közben, ez egy olyan műfaj, ami egyedülálló, és ez mindig is szerintem szükséges lesz. Tehát legyen bizodalmuk a jövőjükben.
Pont azt akartam mondani, hogy ez egy szabad műfaj, mert a krumplipucolástól az autóvezetésen keresztül az akármicsodáig is mindent csinál, tehát nem igényli a kezet, a fotelben van ülést, vagy bármit, minden mellett lehet hallgatni rádiót, és mindenféle helyszínen, amilyen kütyük már vannak. Hát elérkeztünk oda is, hogy annyi idősek vagyunk, hogy üzenünk a fiataloknak, de egyszer ezt is el kell kezdeni, igaz?
Én már régóta művelem.
Akkor én azt üzenem a fiataloknak, hogy mindent hallgassanak meg, mindent nézzenek meg, szűrjék át magukon, alakítsanak ki belőle egy sajátot, de úgy, hogy aki nekik segít, azt jól válasszák meg. Jól kell választani iskolát, jól kell választani tanárt, és nagyon fontos, hogy bármi van, legyen igény. Ha nincs igény a minőségre, semmi nem ér semmit. És köszönöm.
Köszönjük szépen, és csatlakozom az előttem szólóhoz. Tulajdonképpen meg volt tökéletesen fogalmazva a lényeg.
Jó volt veletek. Köszönjük.
Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek hozzám. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Nem csak egy nagyon jó időutazás, de egy nagyon-nagyon jó élmény, és egy nagyon inspiráló beszélgetés volt, azt kell, hogy mondjam. Én kicsit el is érzékenyültem ebbe. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen mi is.
A kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Zahorán Adriennel és Szalóci Pállal beszélgettem a Magyar Rádiózás 100. évfordulóján. A rádióban a műsort a YouTube csatornánkon visszahallgathatják, illetve ahol tehetik, osszák a hírt. Istenetesse a Magyar Rádiózást, köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.